Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai délelőttön, és nem kérek meg, hogy senkit, imádkozok én először, és akkor utána majd az igét fogom felolvasni. Istenem, köszönöm neked ezt a mai alkalmat, és hálás vagyok azért, hogy megengedted, hogy összegyűlhessünk. Istenem, én arra kérlek, hogy te használj ezen a mai délelőttön arra, hogy át tudjam adni azt, amit a szívemre helyeztél, amit a testvérek felé szólni szeretnél, és te add meg, hogy testvérem pedig hadd tudják ezt úgy fogadni, ami egy tettől egy jövő üzenet, és hadd tudjunk ezáltal formálódni, és ezáltal élni a mindennapjainkat. Kérlek, te hallgass meg így bennünket, és légy velünk. Amen. Nyissuk ki Bibliáinkat, és nem kell sokat lapozzunk. Az első Mózes első könyvénél nyissuk ki, az első lapon, ahol a 26-os igeverstől egészen a 31-es igeversig fogom olvasni Istennek az igéjét. Mózes első könyve, első rész, 26-os igeverstől. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten: nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Eddig az ige, hogy foglaljunk helyet, testvérek. Örülök, hogy ezen a mai reggel itt lehetek a testvérekkel, és meg kell mondjam, hogy győzővel már nagyon régóta beszélgettünk, és mint mondta, hogy szeretne szolgálatban látni, és volt egy pár alkalom, amire rá is bólintottam, de lezárások miatt, utána betegségek miatt nem tudtunk eljönni, és ez egy jel volt, mert akkor még nem tudtam, hogy egészen idáig kell várjak arról, amiről ezen a mai reggelen beszélni fogok a testvéreknek. Amikor készültem, akkor a feleségem kérdezte tőlem, hogy miről fogok beszélni, és mondtam neki, hogy a környezetvédelemről. És akkor így nagyot nézett, és azt mondta, hogy hát jó, hogy te olvasod azt a könyvet, de hát nem biztos, hogy ez mást is érdekelni fog. Azt mondtam neki, hogy az lehet, de az ember azt kell mondja, ami az ő szívén van, amit Isten a szívére helyezett. És hogy hogyan került ez az én szívemre, ezt hadd mondjam el röviden, mert nagyon érdekes az, hogy Isten hogy építi az embernek az életében napról napra és alkalomra alkalomra a dolgokat, és hogy formál ki valamit. Nagyon sok rádiót hallgatok, amikor megyek munkába, vagy jövök hazafelé, és az egyik rádió műsorban egy szakértővel készítettek egy riportot, egy elemzővel, akit arról kérdeztek, hogy mit lát azzal kapcsolatosan, hogy az ember, a mai kialakult társadalmunk hogy fog kinézni esetleg pár év múlva, és mik azok a hatások, amiket mi emberek teszünk a földre. És nagyon sok mindent elmondott ez a szakértő, elemző, nagyon úgy megrendítő dolgokat is, amikről valószínű, hogy tudunk, de ugye egy kicsit távol állnak tőlünk, igaz? Kezdve az óceánoknak a túlszennyezettségétől, az első erdők, vagy különböző más erdőknek a kiirtásáról. És egy valami nagyon megütötte a fülemet, az pedig az volt, hogy azt mondta, hogy ha most egyik napról a másikra minden gyár leállna, minden autót leállítanánk, és nem használnánk soha többet, akkor is annyi káros anyag van már a levegőbe körülöttünk, hogy körülbelül ez még 1000 évig itt lenne, és körbevenne bennünket, mielőtt ismét kitisztulna a levegő. És ha egy kicsit mondjuk erősnek is éreztem ezt az 1000 évet, bár satszolások és spekuláció nagyjából, de még ha azt mondanánk, egy 50-100 év vagy 30 év, még az is sok, testvérek. És ez úgy nagyon bennem maradt, hiszen most már gyerekes családapaként ugye picit már nem csak magára gondol az ember, hanem a felnövő generációra is. És teltek a napok, ez úgy lehet, hogy picit úgy lecsendesedett bennem ez a dolog. Aztán majd a Szabados Laci barátommal beszélgettünk, és valahogy felkerült ez témában. Úgy időközönként megbeszéljük a történéseinket, hogy játszik velem ez a légkondi. Köszönöm. És elkezdtünk beszélgetni, és feljött ez a beszélgetésbe, és elmondtam neki, és így kérdeztem a véleményét ahhoz, hogy ő mit gondol erről, vagy neki mi a meglátása. És testvérek, arra a konklúzióra jutottunk, hogy én azt sérelmeztem neki, hogy nem tudom, mikor volt az az alkalom, vagy ha volt egyáltalán alkalom, hogy akár ifjúsági alkalmakon, akár ifjúsági találkozókon, vagy akár a gyülekezetben, hogy hallottunk volna valamikor a környezetvédelemről, vagy hogy hogyan viszonyulunk Isten megteremtett világához. És nem tudom, a testvérek ezzel hogy vannak, lehet nekem van nagyobb hiányosságom e téren, de azt mondtuk, hogy lehet, hogy többet kellene erről beszélni, vagy hogy egy kicsit fel kellene ébredjünk ezen a téren is. És ugye a beszélgetés után igaz, ez is úgy egy kicsit elcsendesült bennem, viszont december közepén, karácsony előtt nem sokkal, kaptam egy csomagot a Laci barátomtól, amiben 4 könyv volt, 2 a kislányomnak, 1 a feleségemnek, és 1 nekem, és nagy örömmel bontottuk ki ott a könyveket, és amikor kibontottam az enyémet, akkor úgy elmosolyogtam magamat, felnevettem, feleségem nem értette, hogy miért. Testvérek, a könyvnek a címe az volt, hogy A teremtett világunk megóvása, környezetvédelem a Biblia szemszögéből. És nagyon örültem neki, majd fel is hívtam, és mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm az ajándékot, és amint időm lesz, neki ülök, és mi hamarabb ki fogom olvasni. Testvérek, elkezdtem olvasni a könyvet, nem akarok most ebből sokat részletezni, mert még körülbelül az 1/4-ét olvastam ki. Sajnos egyenlőre több bogyós babóca van a kezemben, mint más könyv, de ezt is szívesen olvasom, és próbálok időt szakítani rá, de majd szeretnék egy beszámolót tartani a testvéreknek erről is. Viszont azt láttam meg így a könyvnek az üzenetéből is, amit eddig olvastam, hogy a hívő embernek igenis egy példa kell legyen ebből a szemszögből is. És a Biblia is ebből a szemszögből egy feladatot ró ránk. És amit olvastam a 26-os igeversből, ahogy kezdtem, úgy olvastuk 26-os igeversben, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, jószágokon, az összes vadállaton, az összes csúszómászon, ami a földön csúszik-mászik. Azután megáldotta őket Isten, és azt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. Egyrészt a feladatunknak, vagy Isten feladatának az ember már eleget tett, hiszen a szaporodás, sokasodás így a földön ez megvan az ember részéről. Nagyon sok területet már meghódítottunk. Ez megvalósult, viszont az ember mindenütt ott van, teszi a dolgát, viszont ha arra gondolunk, hogy és egy kicsit körbenézünk, akkor hallhatunk különböző híreket, vagy olvashatunk különböző ilyen oldalakat, vagy lapokat, ahol azt halljuk, testvérek, hogy évente sajnos, vagy mondjuk egy pár év leforgása alatt komplett állatfajok pusztulnak ki, több hektárnyi erdőt pusztítunk fel és használunk fel, több tonna hulladékok kerülnek az óceánokba, és ezzel szennyezzük a vizeket. És akkor is felmerül, testvérek, bennem a kérdés, hogy felmerült ezután a kérdés, hogy vajon hogy uralkodik az ember? Az, amit Isten ránk bízott, azzal vajon hogy sáfálkodunk? És ha ugye picit körülnézünk, akkor nem biztos, hogy elégedettek lehetünk azzal, ami ránk lett bízva, vagyis ahogy tesszük azt, ami ránk lett bízva. Egy kicsit tovább olvasunk a Mózes első könyve második része 15-ös igeversében, azt olvassuk, fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Mikor tegnap este édesapámmal beszéltem, akkor mondtam neki, hogy most már megyek, mert még szeretném egy kicsit rendezni a gondolatokat a holnapi szolgálathoz, és kérdezte, hogy miről fogok beszélni. És mondtam neki, hogy a környezetvédelemről. És így láttam, hogy egy kicsit úgy nagyot nézett. És mondtam neki, hogy na, mondom, látod? Mondom, ezt a reakciót hozta ki belőlem is, amikor legelőször ezt a könyvet olvastam. És kérdeztem tőle, hogy mondom, mikor hallottál, mondom, utoljára mondom, prédikációt erről, vagy ezzel kapcsolatos. És úgy ő is azt mondta, hogy hát nem nagyon emlékszik rá. Aztán mondtam neki, hogy honnan olvasok, és egyből jött az atyai Héber jó tanács, egyből utána nézett, és majd küldte nekem üzenetbe, hogy ez az igevers, a 15-ös igeversből a művelje és őrizze, az a Héber nyelvből mennyi mindenre tér még ki a művelje és az őrizze mellett. És tetszőleg hadd említsem ezt meg, hogy egy kicsit jobban megértsük. A Héber kiejtésem nem az igazi. A művelje az abad, ennek az a megfelelő még szinonimája, hogy dolgozik, megmunkál, szolgál, dolgozik valakinek. Az őrizze pedig a samár, megőriz, vigyáz, gondjára van bízva, felelős érte. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Testvérek, ezt az egész világot, amikor Isten megteremtette, minden egyes alkalommal és minden egyes nap, minden egyes teremtése után azt olvassuk, hogy és látta Isten, hogy ez jó. Minden egyes alkalommal ezt mondta. Isten egy csodálatos világot teremtett számunkra, és ha körbenézünk, ha elmegyünk esetleg kirándulni, Nagyon sok helyt és nagyon sok mindent megláthatunk, hogy Isten milyen csodálatos és hatalmas munkát végzett ezzel a világ megalkotásával. Az, hogy ezt ránk bízta, és nekünk feladatul adta, nem kis feladatot bízott ránk. Viszont ezzel együtt mi kaptunk útmutatást is. És hadd olvassam fel Mózes harmadik könyve 25-ös részéből a 3-as és a 4-es igeverset. 6 éven át vesd be meződet, és 6 éven át medd meg szőlődet, és takarítsd be azok termését. De a 7. esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az Úr nyugalom napjához hasonlóan meződet ne vesd be, és szőlődet ne medd meg. Hadd engedjenek meg a testvérek itt egy kis zárójelet, és visszatérek utána erre a 2 igeversre. A zsidóknak nem csak ez a 7 év volt megadva, hanem utána olvasunk egy olyat, hogy számolj ezután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt. Úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. Aztán pedig olvassuk a 10-es igeverset, hogy szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Isten egy útmutatást adott arra nekünk, hogy hogyan használjuk ezt a földet is. És testvérek, ha most belegondolunk abba, hogy hova jutott a mostani mezőgazdaság, ha oda mennénk egy nagy gazdához, és azt mondanánk neki, hogy te 6 éven keresztül vesd a földedet, mindamellett, hogy minden évben, igaz, hallhatjuk a rádiókban, hírekben, hogy egyszer nagyon rossz a termés, ezért magasak az árak, egyszer túl sok a termés, és ezért alacsonyak az árak, és nem nincs meg ez az egyensúly, és mindig van oka, mindig van oka panaszra. És azt mondanák, hogy a 7. esztendőben pedig hagyd a te földenet bevetetlenül, akkor elzavarnák, és azt mondanák, hogy hát nem vagy te normális, ne avatkozzál bele olyanba, amit nem tudsz, vagy amihez nem értesz. És lehet, testvérek, hogy emberi gondolkozással lehet, hogy nem tudnánk elítélni, mert jól gondolkozik, hiszen napról napra, évről évre az asztalra ételt kell tenni. Viszont Isten gondoskodik az ő népéről, és ha még egy picit tovább olvasunk, akkor a 18-as igeverstől egy olyat olvasunk, hogy teljesítsétek rendelkezéseimet, tartsátok be törvényeimet, és teljesítsétek azokat. Akkor biztonságban lakhattok azon a földön, a föld pedig megadja gyümölcsét, ehettek jó lakásig, és biztonságban lakhattok rajta. Ha pedig azt kérdeznétek, mit teszünk a 7. esztendőben, ha nem vetünk, és termésünket nem takarítjuk be, én majd rátok árasztom áldásomat a hatodik esztendőben, és 3 esztendőre való fog teremni. Amikor a 8. esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből ehettek egészen a 9. évig, amíg beérik annak termése, a régiből ehettek. Istennek napról napra, évről évre egy gondoskodása van, és vezetése a hívő embernek. Mégis azt mondjuk, hogy ki van fordulva magából ez a világ, sokszor nincsen meg a termés, nem úgy működik, ahogy kellene. És testvérek, lehet, hogy csodálkozunk, vagy vannak emberek, akik csodálkoznak ezen, hogy itt tartunk, és idáig jutott ez a világ, De legyünk őszinték, hogyha Isten parancsolatait nem tartjuk be, akkor őszintén megmondva mind csodálkozunk. Isten csak akkor tud áldást adni, hogyha mi is oda tesszük a mi részünket. Ha nem kizsákmányoljuk, ha nem romboljuk ezt a világot. Testvérek, még én falun laktam, nagyon szomorúan konstatáltam azt, hogy sokszor még az imaházban ültünk, és vagy énekeltünk, vagy épp a szolgálatok mentek, az imaház előtt ment el egy főút, és időközönként csak így hallottuk elmenni a traktorokat, hallottuk elmenni a kombányokat, és úgy akkor még nem nagyon figyeltem erre. De most belegondolva azt, hogy testvérek, az ember éjt-nappal át éve dolgozik, hétfőtől vasárnapig, azért, hogy megkeresse, vagy éppen megtermelje a mindennapi betevőt, és valljuk be, hogy ezt lehet rosszul csináljuk. És ezen változtatni kellene, hiszen Isten megadta azt, hogy a hetedik nap az a pihenés legyen, úgy az ember számára, mint hét esztendenként a föld számára is. Hadd jegyezzek meg még egy érdekességet, hiszen amikor így keresgettem ezzel kapcsolatosan, a teremtett világgal kapcsolatosan, akkor Mózes 5. könyvében, de ezt innen olvasom, mert közelébb van, Mózes 5. könyve 20. részénél, testvérek, Isten annó még arra is kitért, hogy egy város ostromnál hogy vághassák ki a fákat. 20. rész 19. igeverse. Ha ostromolsz egy várost hosszú időn át harcolván ellene, hogy bevedd azt, ne pusztítsd el fáját, fejszét emelvén rá, mert ehetsz róla, de ki ne vágd azt, mert embere a mezőfája, hogy ostrom alá jusson előtted. Csak azt a fát, melyről tudod, hogy nem gyümölcsfa, azt megronthatod és kivághatod, hogy építs ostromot a város ellen, amely háborút visel veled, még el nem esik. Testvérek, milyen érdekes ez, hogy Istennek még erre is volt régen útmutatása, és nagyon sokáig ez engem nem is lehet, hogy olvastam már ezeket az igeverseket, de valahogy úgy átfutottam rajta. És azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy ha mi belegondolunk abba, hogy hívő emberek vagyunk, és tudjuk azt, hogy mindenért egyszer majd számot kell adjunk, és a Zsoltárok 24-be olvassuk még úgy az első két igeversbe, hogy az Úr a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Ha ezzel tisztában vagyunk, hogy a hívő ember minden cselekedetéről majd számot kell adjon, akkor vajon hogy van nekünk bátorságunk ahhoz, hogy ezt romboljuk, vagy felszámoljuk, kiírtsuk azt, ami nem a miénk, amit csak arra kaptunk, hogy felvigyázzunk rá, aminek fenntartója, őrzője legyünk. Az egyetlen, ami változik sajnos ebben a mai világban, az embereknek a hozzáállása. És ezt láttam a magam életében is, amikor 20-akárhány évig kertes házban laktam szüleimmel, aztán majd, amikor kirepültem otthonról, egy nagy lépéssel egy nagy városba költöztem. Míg otthon voltam, olyan kín volt nekem lemenni a kertbe és sokszor meglocsolni, amiket rám bíztak szüleim, a paradicsomot, paprikát, vagy éppenséggel krumplit, vagy amiket még annó vetettünk. Mind a mellett, hogy egy idő után már egy kicsit gépesítettük, és csak éppen egy pompát kellett bedugjak, de még az is már nehezemre esett. És testvérek, milyen fordulás volt az, amikor bejöttem a városba, és utána nem volt zöld terület, vagy nem annyi zöld terület volt körülöttem, amennyit megszoktam. És testvérek, elkezdett hiányozni, és először csak a balkont próbáltam egy kicsit zöldebbé tenni, egy kicsit virágokkal színesíteni, aztán amikor kiköltöztünk egy kisebb faluba, és a teraszon megláttam egy hatalmas, két nagy kő, dolgot, amiben föld volt, és ott én abba kertészkedhettem. Hát egyből megdobbant a szívem, és a földépertől kezdve a paradicsomig bezárólag én abba mindent ültettem, testvérek. És akkor már nem esett terhemre, akkor azt mondtam, hogy ha háromszor ennyi lenne, vagy ötször ennyi lenne, már azt is bevetném. És lehet, nem mindenkinek adatik ez meg, és az a helyzet, hogy nagyon sok fordulás van már az életünkben. Nem mindenki földműveléssel dolgozik, hanem nagyon sokan különböző munkahelyeken vagyunk elhelyezkedve. Most már a paradicsomot nem a kertből szakítjuk le, hanem elmegyünk a bevásárlóközpontba, és megvesszük ott, ami a modernizálásunknak következményében nem tudunk kikerülni. Nem mindenki tud kikerülni. Viszont nem pálcát törve senki felett, de egy kis példákkal azért mégis hadd járuljak ahhoz hozzá, hogy mik azok a dolgok, amikre esetleg odafigyelhetünk. És szeretném, hogyha majd elmennénk innen, ennek a buzdításnak a hatására, ugye picit elgondolkoznánk azon, hogy mik azok a dolgok esetleg, amik ott vannak a mi életünkben is, és mondjuk tudnánk változtatni rajta. Nem akarok álszent lenni, mert tudom nagyon jól azt, hogy nem tudunk mindenen változtatni. Tudom nagyon jól azt, hogy még eljöttünk ide Soproniig a gyülekezetbe, ugyanúgy beültünk a családdal az autóba, begyújtottam, elhasználtam X mennyiségű üzemanyagot, kibocsájtottam X mennyiségű szénmonoxidot a levegőben, ezzel is károsítva, de viszont másik oldalról, testvérek, pedig családi szempontból viszont nagyon inspirálom és bátorítom a feleségemet is, és a gyerekemet is, már a kis korától próbálom arra tanítani, hogy hova tesszük a műanyag szemetet, hova tesszük a papír szemetet, hova tesszük a kommunális szemetet, hogy ezzel is egy kicsit hozzájárulva ahhoz, hogy megtartsuk azt a jót, amit Isten nekünk adott, és ránk bízott. Nagyon meglepő volt a számomra, hogy amikor elkezdtem olvasni ezt a környezetvédelemmel kapcsolatos könyvet, nem sokra rá, valamikor most január elején kaptunk a hivatalból egy szórólapot, és az volt rajta, hogy a sült olajat azt ne a lefolyóba, vagy ne a WC csészébe öntsük és húzzuk le, mert nem tudom már pontosan mennyi volt az a kis mennyiség, valahol olvastam azt is, hogy akár egy csepp ilyen sült, elhasznált étolaj, majd 1000 liter ivóvizet tud beszennyezni, és emellett mennyi nehézséget ró az emberekre az, hogy ezt a mennyiségű vizet majd aztán megtisztítsák, hogy újra ihassuk. De testvérek, jött a megoldás is vele, lehet igényelni különféle tartályokat, tároló edényeket, amiket majd utána vissza lehet vinni, ki lehet cserélni másikra, és ők utána feldolgozzák. Én megmondom őszintén, hogy éveken keresztül azzal a lendülettel, amikor elhasználódott, ment a lefolyóba, és ment a WC csészébe az ilyen dolgok nálunk. Akár említhetném a petpalackos ivóvizeket, amikor erre voltunk nagyon ráállva, és testvérek, borzasztó volt, ha most belegondolok abba, hogy heti szinten ilyen nagy zacskókkal vittem le a kukába, és dobtam ki a petpalackokat, és utána pedig látni azokat a pusztításokat, amiket ezek a műanyag dolgok végeznek, azok ugye kicsit megrázóak. Mindenki a saját életében tudja azt, hogy mi van körülötte. És minden egyes ilyen dolog személyesen, és majd otthonról, a családi körből kell kiinduljon. És ha ez megvalósul, szokták azt mondani, hogy csökkentsük a környezeti fúgyósan akartam mondani ezt a szót. Lábnyomunk. Köszönöm szépen a segítséget. A lábnyomunkat. Az, hogy mennyi mindennel szennyezzük a környezetünket. És testvérek, lehet, hogy furcsa most ez a dolog, amit így hoztam a testvérek elé, és nem biztos, hogy megszokott. De hónapokon keresztül ez van az én szívemben, és hónapokon keresztül ez foglalkoztatott engemet, és egyre inkább nézem azokat a dolgokat, hogy hogyan is lehetne változtatni. Lehet, nem én fogom megoldani az óceánoknak a szennyeződését, hogy abba kevesebb legyen, de én azt láttam meg, hogy Isten arra bátorít engemet, hogy ami körülöttem van, arra igenis próbáljak meg odafigyelni. Próbáljam meg tisztán tartani, lehet csak a ház körül esetleg a dolgokat, lehet azzal, hogy esetleg ültessünk még egy-két fát akár. Emlékszem arra, amikor már elköltöztem otthonról, és szüleim is egy idő után úgy látták az emelkedő árak miatt, vagy a csökkenő árak miatt, hogy már nem érdemes a kertet művelni, hiszen már olcsóban meg tudod venni, akkor szerintem édesapám ötlete volt, ha jól emlékszem, hogy azt mondta, hogy fogjuk és beültetjük az egész kertet fákkal. Mi csak néztünk, aztán amikor egyszer hazamentünk, akkor láttuk, hogy a kertben ott van 20-akárhány darab új kis csemetefa, és nagy büszkén ment, és mutatta, hogy ez ilyen fa, ez olyan fa, az olyan fa. És kérdeztem tőle, hogy hát minek ennyi? Mire lesz ez jó? És testvérek, akkor azt mondta édesapám, hogy majd az unokám erre fogja enni a gyümölcsöt. Pár évre rá megszülettek az unokái, és az én kislányomra tudni kell azt, hogy nagyon oda van a gyümölcsökért. Előbb megeszik akármilyen gyümölcsöt, mint egy csokoládét, hála Istennek, ennek inkább örülök. És nagy öröm volt édesapámnak, az emlékszem rá, hogy amikor hazamentek, és mondtam Dorotának, hogy mondd meg Tatának, hogy adjon neked barackot, meg almát a kertből, mert van neki. Akkor ment oda a Tatához, és mondta neki, hogy akkor menjünk le. És amikor jöttek fel, akkor már csorgott le a baracka száján. És testvérek, még emlékszem, hogy pont azt nevettük, hogy még Timóka is, akire húgom mindig azt mondja, hogy, hogy hát nem szeret a gyümölcsöt, és nem tudja, hogy hogy szeretesse meg vele, a tatának a fájáról, és a mamának az epeléről, ő is két kézzel szedte a gyümölcsöt, és ette. És jó volt ezt látni, és jó ebbe így belegondolni, és lehet, hogy édesapám még akkor nem gondolt ezt, vagy nem volt teljesen tisztában vele, hogy mi öröm lesz ez számára, de Isten erre bátorít bennünket, és mindent, amit adott számunkra, azt azért adta, hogy mi örömünket leljük benne. Ugyanak a gyümölcsről, amit leszakítunk, vagy amit megművelünk a földben, és felvesszük a különböző zöldségeket, vagy akármit, hogy örömünket leljük benne, és a mi testünk épülésére legyen. Szeretném befejezni azzal, hogy amit említettem az elején, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi hívő emberek példával kell járjunk ebben is, és ha nem biztos, hogy mi gondoltunk eddig erre, hogy akár az emberek ebben a dologban figyelnek ránk, vagy felfigyelnek ránk, de hadd figyeljünk ezen túl oda, hiszen mi várjuk Istennek az eljövetelét, várjuk azt, hogy az Úr Jézusnak az eljövetelét, a visszajövetelét, arra, hogy majd az új ég, új föld eljöjjön a mi számunkra, és azok számára, akik mi hiszünk benne. De addig is nekünk elő kell lépnünk, és hadd olvassak még két igeverset ezzel kapcsolatosan, a Róma 8:20-nál azt olvassuk, hogy mert a teremtett világ hiába valóság alá vetetett, nem önként, hanem azért, aki alá vetette. Még még elolvasom 19. verset is, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert, mint tudjuk, az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Testvérek, a világ várja azt, hogy Isten gyermekei, Isten fiai akár ilyen téren és előre lépjünk, mert sajnos azt látjuk, hogy az emberek csak arra használják a földet, hogy meggyötörjék, kínozzák, tönkretegyék, kisajtolják belőle, és minél több pénzre tegyenek szert, és ahogy a 22-es igeversben olvastam, mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik, és nyög mindidáig. Testvérek, látjuk ennek a jeleit, de erről majd egy bizonságtevésben, amikor majd a könyvnek a végére értem, majd úgy szeretnék a testvérek elé járulni. Viszont vegyük a bátorságot, és kérjük Istentől ebben is a vezetést, a meglátást arra, hogy miben tudunk esetleg változtatni, és hadd fejezzem be azzal a két igeverssel. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak az ura, este vagy éjfélkor, vagy kakas szókor, vagy reggel. Amiket pedig mondok nektek, mindenkinek mondom. Vigyázzatok. Amen. Akiknek a szívében most imádság van, és ezekkel a gondolatokkal, azt kérem, hogy csendesedjünk el, és kérek egy pár szemét hangosan is imádkozni. Istenem, hálás vagyok neked azért, mert szóltál hozzánk. Hálás vagyok, Istenem, azért, mert láthatjuk, akármerre járunk, te teremtett világod, csodáit, szépségét. Istenem, kérlek, te add meg, hogy te gyermekedhez méltóan hadd tudjunk vigyázni azokra a dolgokra, amiket te ránk bíztál, amelyre felelősséget ruháztál ránk, hogy igenis nekünk ezekre gondjunk legyünk, és műveljük, őrizzük, vigyázzunk rájuk. Istenem, kérlek, te add meg, hogy te szent lelked által hadd tudjuk meglátni lehetőségeinket, úgy én, mint testvéreim is, hogy hol tudunk ebbe változtatni, hol tudunk a teremtett világban elhelyezkedni, és ott a te parancsolataidat megtartani. Istenem, kérlek, te áldjál meg így bennünket, őrizzél meg minden bajtól, minden betegségtől, és kérlek, te add meg, hogy a következő hét, ami előttünk áll, az is hadd történjen a te vezetésed és irányításod alatt. Amen. Testvérek, nem szeretnék kétszer beszélni, de egyetlen egy gondolatot hadd engedjenek meg még a testvérek, amikor ezzel kapcsolatosan a környezetvédelemmel kapcsolatosan olvasgattam, és hogy gyülekezetek hogy állnak hozzá, vagy különböző felekezetek. Azt találtam egy gondolatot, a Reformált Egyházak Világszövetségének nagy gyűlése volt 1997-ben, mégpedig itt Debrecenben, a nagy templomban. Aláírt Debrecen nyilatkozat gondolata minden keresztény számára iránymutatást ad. És az a gondolat ez nem más volt, mint nem vagyunk a saját magunkéi, az élő Istené vagyunk, aki mindent megalkotott és kinyilvánította, hogy az minden jó. Nem fogjuk kizsákmányolni és elpusztítani a teremtést, gondnokai leszünk a teremtésnek Isten számára. Én azt kívánom, hadd legyen ez így mindannyiunknak az életében. Amen.